rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Az ukrán elnök szerint országa győzni fog az Oroszországgal vívott háborúban és visszaszerzi az elfoglalt területeket. Volodymyr Zelenszkij a háború kezdetének negyedik évfordulója előtt adott interjút a BBC brit közszolgálati televíziónak. Ebben úgy fogalmazott, Vlagyimir Putyin orosz elnök tulajdonképpen már ki is robbantotta a harmadik világháborút, mivel ha most nem állítják meg, ő sem fog megállni Ukrajnában. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy ukrán győzelem alatt az összes elfoglalt terület visszaszerzését érti-e. A magyar kormány semmilyen Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a barátságvezetéken, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az EU-s külügyi tanácsülést megelőzően. Szijjártó Péter arról számolt be a vezetékkel szembeni újabb dróntámadással kapcsolatban, hogy már elhárították a tatárföldi szivattyúállomásban keletkezett károkat, így minden szakasz üzemképes. Kizárólag az ukrán állam döntésétől függ, hogy újraindul-e a kőolaj szállítása. A tárcavezető részletesen kifejtette, az ukránok a magyar blokkolás következtében nem férhetnek hozzá a hadikölcsönhöz, és az Oroszország elleni 20. szankciós csomagot sem fogadják el. Véleménye szerint nem az uniós tagállam Magyarországra kellene nyomást gyakorolni Brüsszelben, hanem az EU-n kívüli Ukrajnára. Nagy kiterjedési ukrán légicsapások érték Oroszországot, ezek következtében kigyulladt a Kalejkino olajszivattyú állomás, amely a barátság kőolajvezeték nyersanyag szállítását biztosítja. Ez egy újabb ukrán támadás a magyar energiabiztonság ellen, közölt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczel Tamás úgy fogalmazott, orosz energia nélkül 1000 forint lenne egy liter benzin, és háromszor annyiba kerülne a rezsi. Kampány ide vagy oda, az ukrán olajblokkád ma mindent felülír, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudják a helyzetet, amit a barátság kőolajvezeték lezárásával okozott az ukrán elnök. Magyarország üzemanyagellátását sikerült megvédeni, Volodymyr Zelenszkijnek pedig határozott és arányos válaszokat adtunk, tette hozzá a kormányfő. Magyarország kiáll az érdemalapú Európai Uniós csatlakozás mellett, így Albánia esetében is, mondta a honvédelmi miniszter, miután albán kollégáját fogadta. Hazánk azonban nem támogatja a politikai célból születő érdemtelen ideológiai alapú csatlakozást, mint amilyen Ukrajnáé is lenne, tette hozzá Szalai Bobrovnicki Kristóf. Magyarország az ukrajnai háború ügyében a békepártján áll, a diplomáciai megoldást támogatja, így az amerikai béketörekvéseket is, és üdvözli, hogy Albánia is hasonlóan vélekedik a kérdésben, tette hozzá. A beruházások volumene tavaly a negyedik negyedévben a nyers adatok szerint 1,3%-kal elmaradt az előző év azonos időszakitól, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. A beruházások összértéke összehasonlító áron, a szezonálisan kiigazított adatok alapján 0,1%-kal haladta meg az előző negyedévit. 2025-ben a beruházások teljesítménye 4,3%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. Magyarország csatlakozott az Európai Áldozatsegítő Segély hívószámhoz, jelentette be az igazságügyi miniszter. 10 éve működik az áldozatsegítő vonal, az ingyenes 0682252225-ös számon, mostantól azonban a 116006-ot hívva is kérhető segítség, ha valaki bűncselekmény áldozata lesz, mondta el Tuzson Bence. Habár az elmúlt években egyre csökken a bűncselekmények száma, mégis egyre többen fordulnak az áldozatsegítő központokhoz, 2024-ben körülbelül 35 ezeren, tavaly pedig már 45 ezeren kértek segítséget. Mintegy 4 hónapig tartó kormányalakítási tárgyalások után Vilmos Sándor holland király előtt letette az esküt a Rob Jetten miniszterelnök vezette új holland kormány. A koalíciót a liberális D66 mellett a kereszténydemokrata tömörülés és a jobboldali liberális néppárt a szabadságért és a demokráciáért alkotja. A három formáció együttesen 66 mandátummal rendelkezik a 150 fős alsóházban, így a kormány a törvényhozásban várhatóan ellenzéki támogatásra szorul majd. Történelmi jelentőségű téli vihar ért el az Egyesült Államok keleti partvidékét. Áramkimaradásokat és közlekedési nehézséget okoz ez. Hótorlaszokat emel a szél, fél méter hó hullik, és már mintegy 9000 repülőjáratot töröltek eddig az időjárás miatt. Végül az itthoni időjárásról. Holnap szakadozik, gomolyosodik a felhőtakaró, szorványosan zápor, hózápor előfordulhat majd. Nagy területeken felélénkül, sokfelé meg is erősödik a szél. A hőmérséklet kedden hajnalban 0 és plusz 5, napközben aztán 8 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás. 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Polikárp püspök vértanú. Krisztus születése után 69 táján született, Szmirnában halt meg 155. február 23-án. Körülbelül 86 évet élt. A mai Törökországban fekvő Izmir, akkori nevén Szmirna városának jóságos püspöke volt. A szentek csodálatos seregében talán a legcsodálatosabbak a vértanúk, hiszen ők azt adták oda jó szívvel Istennek, ami nekünk itt a földön a legkedvesebb, az életet. Tették ezt önként, áldozatuknak teljes tudatában. Ezek közé tartozik az ősegyház egyik vértanú püspöke, Szent Polikárp is. Tanítványa volt Szent János apostolnak, Jézus szeretett tanítványának. Ismerte a többi apostolt is. Hűséges tanútevője volt Jézus Krisztusnak. Az apostolok tették Szmirna püspökévé. Jó barátai voltak többek között Szent Ireneusz és antiókiai Szent Ignác. Ireneusz így írt Polikárpról: ennek az igazán apostoli püspöknek ige hirdetése teljesen egybehangzott azzal, amit ő Jézus szemtanúitól és tanítványaitól hallott. Jelentős megalapozója volt az ősegyháznak. Tanításával teljesen egyetértenek az összes kis-ázsiai egyházak. Amikor pedig antiókiai Ignácot a császár Rómába hurcoltatta, hogy a vadállatok elé vettesse, búcsú levelet írt Polikárp barátjának, amelyben ezt írta: boldognak tartom magam, hogy láthattam tiszta arcodat, bár csak tovább örvendhetnék neki Istenben. Antiókiai Szent Ignác dicsérte Polikárpot, mert lelkülete Istenben vert erős gyökeret, és biztosította, hogy korának úgy kell ő, mint viharvert hajósnak a kikötő. Szent Ignác leveléből azt is megtudjuk, hogy Polikárpnak is megvolt a maga keresztje, mint minden embernek ezen a földön. Súlyos nézeteltérései voltak egy csoporttal, amely szembeszállt azzal a tanítással, hogy az ősegyház élete egyre inkább a püspök körül kristályosodik ki. Ők nem vettek részt a püspök által vezetett istentiszteleteken, külön liturgiát tartottak. Az ige hirdetésben is eltértek az apostoli tanítástól. Polikárp egész életén át azon fáradozott, hogy a szakadárokat a szívére ölelje, hogy egyházközsége külsőleg és belsőleg egy lehessen. Türelmes szeretete miatt kiérdemelte, hogy hívei nagynak tartották. Több levelet is írt a szomszéd egyházközségeknek, de ezekből csak a filippei egyházközségnek küldött levél maradt meg. Hittani kérdésekről írt nekik, akik arra kérték őt, hogy küldje el nekik is Szent Ignác leveleit. A keresztény irodalomban itt esik aztán először szó a vértanúságról, méghozzá egy olyan püspök szájából, aki arra kéri a filippieket, hogy vállalják a kereszt vértanúságát, s aztán maga is a keresztre feszített vértanúja lett. Jézus Krisztus vértanúja. Szent Polikárp életében megoldott egy nagy feladatot is. A második század közepén Rómába Aniszét pápához utazott, hogy a húsvét ünneplésének időpontjáról tárgyaljon. Polikárp ugyanis más kis-ázsiai egyházközségekkel együtt kitartott a Szent János apostol eredő hagyománynál, hogy húsvét napját Nizán hónap 14. napján kell megtartani. Ám a rómaiak Szent Péterre való hivatkozással a rákövetkező vasárnap ünnepelték. Bár a pápa és Polikárp nem tudtak megegyezni, mégis mindketten közösségben maradtak. A pápa tiszteletből engedélyt adott neki, hogy Kis-Ázsiában az ünnepet helyi szokás szerint üljék meg. Polikárpot a pogányok Ázsia tanítójának, a keresztények atyának, az istenek megsemmisítőjének hívták. Rómából való hazatérése után letartóztatták. A katonákat megvendégelte, s két órán keresztül kitárt karral imádkozott mindenkiért, akivel életében dolgakat, vagy akivel találkozott. De főleg a katolikus egyházért imádkozott. Egy színházba vitték, és ott felszólították, hogy tagadja meg keresztény hitét. Ő ekkor így felelt, ne felejtsük el szavait, 86 éve szolgálom őt, a mi urunkat, Jézus Krisztust. Ő sohasem bántott meg engem. Hogyan gyalázhatnám meg királyomat, aki megváltott engem a kereszten? A 12 apostol utolsó közvetlen tanítványa Mágián halt meg 155-ben, február 23-án. Imádkozzunk Istenhez! Istenünk, minden teremtmény ura, te Szent Polikárp püspököt azzal jutalmaztad, hogy vértanúit közé fogadtad. Közbenjárására add, hogy Krisztus szenvedésének kelyhéből vele együtt részesedjünk, mi is örök életre támadjunk, Krisztus a mi urunk által. Ne felejtsük el, ha osztozunk Jézus szenvedésében, részünk lesz Jézus Krisztus föltámadásának a dicsőségében is.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Józsiri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését a jerikói vakkoldusról.
Karácsonykor Szent János evangélista szavai szerint azt ünnepeljük, az igazi világosság, aki minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, övé azonban nem fogadták be. Eddig az idézet, vagyis Krisztus a világ világossága. Ő jött el, ő született meg Betlehemben. Jézus Krisztus, aki valóságos Isten és valóságos ember. Azért jött el, hogy megmentsen minket, az egész emberiséget, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. Ezzel kapcsolatban eszembe jut egy másik szentírási rész, a jerikói vaknak a meggyógyítása. Ismerjük a történetet, Jézus halad, a tömeg körülveszi, és mindenki akar hozzá szólni, megérinteni, kérni valami gyógyulást kérni, és persze ők a jó vallásos emberek. Ott van a tömeg szélén a jerikói vak. Abban az időben úgy gondolták, hogy akinek ilyen súlyos betegsége van, az az Istentől megvert személy. Valószínű, hogy ő vagy a felmenők közül valaki bűnös volt, és az Isten ezért megbüntette. És a vakság az az Istennek a büntetése. Ez a vak is hallotta, hogy Jézus közeledik arra, és hát persze sok mindent hallott ő, nem látott, de hallott, hogy beszélnek Jézusról, hogy jönni fog, hogy ki ő, hogy csodákat tesz, hogy gyógyít, próféta. Pontosan nem is tudták az emberek, hogy ki is az a Jézus Krisztus, de mindenképpen nagy dolgokat mondtak róla, és legfőképpen az, hogy csodatévő hatalma van. A vakkordus ezt hallgatta, és hogy a vágy megszületett benne, hogy szeretnék én is látni, szeretnék meggyógyulni. Amikor Jézus arra jött, akkor a vakkordus elkezdett kiabálni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Ez már egyfajta hitvallás is, hiszen a Dávid fia cím azt jelenti, hogy a Dávid nemzetségéből születik meg a messiás. Vagyis megvallotta, hogy Jézus a megígért messiás. Vagyis ő Istenhez könyörgött, az Istenhez imádkozott. Hiszen minden kiáltás, bármit mondunk, amit az Istennek mondunk, az imádság. Ezért a vakkordus mondhatjuk bátran, hogy ő imádkozott. De elég hevesen mondhatnánk azt, hogy agresszívan, a szónak a pozitív értelmében, ez az önérvényesítés, elkezdett kiabálni. Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Így is lehetne ezt fordítani, hogy Jézus, te, aki Isten vagy, a megígért messiás, kérlek, könyörülj meg rajtam. Nekem nem jár az, hogy meggyógyítsd, nem jár az, hogy velem jót tegyél, hogy ki volt bűnös, én is bűnös vagyok, a felmenőm is, mindenki bűnös, de mivel te Isten vagy, könyörgök hozzád, hogy gyógyíts meg engem. Akarok látni, akarok egészséges lenni, akarok boldogan élni, akarom az élet teljességét megélni. Talán így lehetne lefordítani ezeket a mondatokat. Az emberek persze csitírgatták, maradj már csendbe, te amúgy egy Istentől megvert valaki vagy, nem szégyeled magad, húzd meg magad, te menj a tömeg szélére, most a jó vallásos emberek jönnek, az igazi hithű zsidó emberek. Ők érdemlik meg azt, hogy a mester szóba álljon velük, és a mester gyógyítsa őket, vagy csodát tegyen. Te meg takarodj innen. De a vakkordus akkor is elkezdett kiabálni. Jézus meghallotta az ő szavát, persze már a Szentlélek indította a kordus, hogy imádkozzon. Az Isten tervében már a jerikói vak ott szerepel. Nem egy hirtelen történt eseményről van szó, persze úgy élték meg az ott lévők, hanem az Istennek a kegyelme, a szeretete már működött a vakkorduson keresztül. És meghallotta, és mondta, hogy hívjátok ide. És persze, hogy az emberek is bátorították, hogy téged hív, menj oda, a mester veled akar beszélni. Oda megy, ledobta a köpenyét is, ami a legnagyobb tulajdona volt, és ebbe takarózott éjszaka. Oda ment Jézushoz, mindent hátrahagyott, és Jézus megkérdezi tőle, mit akarsz, mit tegyek veled? Vállalj felelősséget azért, hogy miért kiabáltál. Azt már elismerted, hogy én Isten vagyok, Dávid fia, a messiás. Most azt mondd meg világosan, mit akarsz, mit tegyek veled. És a vakkordus megfogalmazta, add, hogy lássak. És Jézus pedig megnyitotta a szemét. És ami a történetben nagyon szép, talán nem is ezt veszük észre, hogy először a vakkordus Jézust pillantotta meg. Őt látta meg, az Istent látta meg először. Az első kép ez volt, Jézus Krisztust látta. Persze utána látta az eget, a többi embert, a fákat, az egész teremtett világot, de Jézust látta először. Vagyis megnyílt az ő sötétsége, és meglátta Jézus Krisztust. Tulajdonképpen ez a karácsonynak a lelkülete is. Amikor is egyfajta vakságban vagyunk, hiszen a bűn az elvakít, a gonosz, a hazugság atya elvakít. Sok mindent látunk mi, de sokszor a felszínen. És a metanoia, a megtérés, hogy a dolgok mögé látunk. A dolgok mögött, a felszín mögött meglátjuk az Istennek a jelenlétét, a személyét és az ő szeretetét. Ez a megtérés is. Tulajdonképpen ez a vak ember átment egy megtérés folyamaton. A sötétség után meglátta Jézus Krisztust. Mögé látott a valóságnak, és az Istent látta meg. Nem csak egy embert, aki úgy nézett ki, mint Jézus, hanem aki valóságos Isten és valóságos ember. Jézus Krisztust látta meg. Mire tanít bennünket maga karácsony ünnepe és a jerikói vaknak a története? Legelőször is arra, hogy merjünk imádkozni. Merjünk, megint ezt a szót használom, hogy agresszívan imádkozni, ez a helyes önérvényesítés. Ne csak úgy szerencsétlenül kérjünk valamit, hanem ezzel kifejezzük a vágyunkat. Jézusom, nem látlak téged, nélküled élek, nagyon nyomorult az életem nélküled, nem találom az örömömet semmiben, vagy ha találom, az meg sokszor bűn, meg a felszín. És kérlek, könyörülj rajtam, segíts rajtam, add, hogy meglássalak téged. Az életemnek a legfőbb értelme, hogy téged meglássalak, hogy veled találkozzak. Nem akarok felszínesen, meg középszerűen vallásos lenni, vagy csak úgy élni az életemet úgy, ahogy élem. Én a legtöbbet akarom. Téged akarlak látni. Kicsit kifejtve valahogy így szólna az imádság, és ezt határozottan is erővel mondom. Nem azért, mert hogy lehetek ilyen durva, hanem azért, mert az életemről van szó. Ez a legmélyebb egzisztenciális kérdés, sőt az üdvösségemről szól. Számomra ez nem játék, hogy látom Jézus vagy nem, tehát Jézusom, jó lenne téged látni, veled mélyen találkozni, de ha nem, hát nem én, akkor is el vagyok, és majd lekötöm magamat, csinálok mást. Nem, én téged akarlak látni. És az első, ez a fajta mély imádság, ami kitartó. Mint a szírföníciai asszony is, hiába akarták elküldeni, akkor is ment és imádkozott is, hogy lányomat gyógyítsd meg Jézusom, és nem engedlek el, és megyek utánad. És Jézus elcsodálkozott ennek az asszonynak is a hitén, mert nem adta fel. Ez az első tanulság, hogy Jézust ilyen szinten keressük, vagyis hogy egész lényünkkel forduljunk felé, és ne csak úgy kéregessünk, hanem a legfontosabbat is ilyen erővel is határozottan. Lehet, hogy emberek leállítanak, azt mondják, hogy szentfazék vagy, meg ki tudja, mit mondanak rólunk, nem érdekel, én Jézust akarom megtalálni. És amikor megnyílik a szemem, akkor a dolgok mögé látok. Emberek mögött, emberekben meglátom Jézust. Az igében, a Szentírásban végre meglátom Jézust, egyszerűen, mintha új szöveg lenne, megnyílik az értelmem. Vagy például az Emmauszi tanítványoknál is, hogy Jézus beszélt hozzájuk, úgy értették is, meg nem, és utána döbbentek rá, hogy ugye lángolt a szívünk, és az Eukarisztiában megnyílt a szemük, és felismerték őt. Ezt a fajta megnyílást látjuk. Vagyis egyfajta sötétség van bennünk, és erről szólnak a bűneink, a sokszor a középszerűség is, a nincs bennem tűz, úgy vagyok vallásos, ahogy vagyok, úgy élem az evangéliumot, ahogy vagyok, ez egyfajta sötétséget jelent. Jézus Krisztus, a világ világossága eljött közünk, és azért jött el, hogy nekünk üdvösségünk legyen, be akarja világosítani az életünket. Ezért imádkozzunk tiszta szívvel, határozottan, kérjünk, könyörögjünk, menjünk Jézus után, és ő nem fárasztani akar bennünket, hanem ezáltal is megmutatja, hogy amikor imádkozunk, hogy milyen mélyek a vágyaink. Valamit kérünk, vagy megadja, vagy nem adja, nem érdekes, hanem akarom, ragaszkodom hozzá, és ez egy hitvallás is, az ilyenfajta imádság. Jézusra van szükségem, ő az első. Ha ő megvan, mindenem megvan. Ha ő nincs meg, akkor semmim sincs meg. Ezt a hitet erősítem magamban ezzel az imádsággal. És akiben sötétség van, az kéri a világosságot, hogy Jézusom, világosítsd be az egész értelmemet, szívemet, az egész lényemet, és kérlek add, hogy te a világ világossága uralkodjék bennem, és így lássam az egész életemet, és így lássam az egész világot.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa a jerikói vakkoldusról emelkedett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsetessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival, a kafarnaumi százados történetéről és Mátyás apostol meghívásáról beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai adásunkban a hit és az emberség történeteiről lesz szó. Az első részben a kafarnaumi százados történetét elevenítjük fel, aki Jézusban nem csak egy nagy tanítót, hanem a megváltót ismerte föl. Az ő hitvallása olyan erőteljes volt, hogy szavai a mai napig visszhangoznak minden szentmisében. A második részben pedig Mátyás apostol kiválasztásáról lesz szó. Ő az az apostol, aki Júdás helyére került, hogy a 12 tanítvány teljessége megmaradjon. Az ő élete és szolgálata arról szól, hogy hogyan válhat valaki Isten eszközévé, még akkor is, ha először nem az első kiválasztottak között volt. Tehát akkor, gyerekek, kezdjük a kafarnaumi százados történetével. Bevezetésül elmondom nektek ezt a történelmi helyzetet, ami ekkor Júdeában volt, és a Római Birodalomban. A Jézus korabeli Júdea és Galilea a Római Birodalom fennhatósága alatt állt. A birodalom terjeszkedése egészen a Közel-Keletig elért, ahol politikai és vallási feszültségek uralkodtak. A rómaiak helytartókat, például Poncius Pilátust küldtek az elfoglalt területekre, akik adót szedtek és biztosították a birodalom rendjét. A katonai ellenőrzést római légiók és helyi katonai egységek tartották fönt. Ilyen volt ez a százados is, akiről most fogunk tanulni. A századosok szerepe a római hadseregben a százados, latinul centurio, parancsnokként irányított 100 katonát. Fontos szerepük volt a rend fenntartásában és a katonák kiképzésében. A századosok megbízható, tapasztalt katonák voltak, akik magas rangjuk ellenére szoros kapcsolatban álltak az emberekkel. És akkor így elérkezünk ehhez a századoshoz, aki Kafarnaumban élt. Kafarnaum városáról. Kafarnaum Isten szolgálatának a központja volt. Kafarnaum egy forgalmas halászfalu volt a galileai tengerpartján. Stratégiai fekvésének köszönhetően fontos kereskedelmi és katonai központként működött. Jézus gyakran tartózkodott itt. Több csodáját is ebben a városban vitte véghez. Kafarnaumban található Péter háza is. Ki volt ez a Péter, gyerekek? Léna?
Jézusnak az első kiválasztott apostola.
Így van, pontosan, köszönöm szépen. Tehát tanítvány, apostol Kafarnaumban élt, ahol a hagyomány szerint az egyik legfontosabb keresztény zarándokhely is lett ebből a városból. Tehát akkor kezdjük el, hogy hogyan szól a történet Jézus idejében Kafarnaumban. Léna.
Egy leprás ember meggyógyítása után Jézus Kafarnaum városába érkezett. Egy százados odament hozzá, és kérlelni kezdte.
Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik.
Megyek és meggyógyítom.
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Mert ha én is azt mondom egy katonámnak, menj, akkor elmegy. Egy másiknak, gyere, akkor odajön. Egy harmadiknak, tedd ezt, akkor megteszi.
Jézus igen elcsodálkozott a százados szavain.
Bizony mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Menj, és legyen úgy, ahogyan hitted.
Szolgája még abban az órában meggyógyult.
Így van, csoda történt vele, pedig Jézus el szeretett volna menni oda hozzá, de akkora hite volt a századosnak, hogy azt mondta, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Ezt a Máté evangéliumában is olvashatjuk a 8. fejezetben. A százados rendkívüli hitről tett tanúbizonyságot. Megértette Jézus hatalmát anélkül, hogy személyes ellenlétére lett volna szükség. Pedig ő milyen katona volt, gyerekek? Léna?
Római.
Római katona, így van. És a római katonák nem nagyon álltak szóba, ugye a keresztényekkel. Jézus csodálattal mondta a körülötte lévőknek, bizony mondom nektek, még Izraelben sem találtam ekkora hitet. Ezután a szolga abban az órában meggyógyult. Mik a tanulságok ebből a történetből, Léna?
Hit és alázat. A százados példája arra tanít, hogy az igazi hit nem a származástól vagy a vallási hovatartozástól függ, hanem a szív hozzáállásától.
Igen, így van. Tehát nem az a lényeg, hogy most keresztény valaki, vagy pogány, vagy római katona, hanem a hozzáállás ahhoz, hogy Jézusnak látta eddigi életét, látta a csodáit, és bízott benne, hogy úgyis, ha ő találkozik vele személyesen, megkéri, hogy gyógyítsa meg az ő szolgáját. Mi volt a második Áronka?
Isten mindenki számára nyitott. Jézus nem utasította el a pogány római századost, hanem készséggel teljesítette a kérését.
Így van, köszönöm szépen. Balázs?
A százados megértette, hogy Jézus szava önmagában is elegendő a gyógyuláshoz.
Így van, köszönöm szépen. És ezt, amikor mondta Jézus, hogy elmegyek hozzád, és meggyógyítom, akkor ugye azt válaszolta erre a mondatára Jézusnak, a kafarnaumi százados, hogy Uram, nem vagyok én méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szolgám. Hol halljuk ezt? Minden alkalommal. Biborka.
Misén.
Így van, a misén. A bazilikában, vagy éppen akármelyik templomban, egy szentmisében. És a szentmisében hol? Melyik részében, Biborka?
Áldozás előtt.
Így van. És hogyan szól ott a misén? Egy picit másképpen mondjuk. Nóri?
Uram, nem vagy méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én szívem.
Igen, vagy az én lelkem. Így van. Tehát nem szolgálom, hanem az én lelkem, és akkor szoktuk térdelve mondjuk, és utána, amikor felállunk, úgy megyünk áldozni. Akkor folytassuk tovább. Bíborka.
A kafarnaumi százados szavai ma is jelen vannak a katolikus szentmisében, amikor a hívek ezt mondják áldozás előtt. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval, mond, és meggyógyul az én lelkem. Ez a mondat az alázat és a hit szimbóluma lett. A liturgia során a hívek az eukarisztia fogadása előtt mondják kijelezve, hogy tisztában vannak saját méltatlanságukkal, de ugyanakkor bíznak Isten irgalmában és Jézus szavának erejében.
Így van, tehát, hogy bűnösök vagyunk, és nem vagyunk méltók arra, hogy magunkhoz vegyük az oltári szentséget, de bízunk az Isten erejében és Isten irgalmában, hogy megbántuk a bűneinket a szentmise elején, vagy éppen elmentünk gyónni, és a gyónás után tudunk tiszta lélekkel menni áldozni. Köszönöm. Tehát most igaz vagy hamis játékra hívlak benneteket a történet alapján. Válaszoljatok, légy szíves, ezekre a kérdésekre, hogy igaz-e vagy hamis. A kafarnaumi századosról lesz szó. Nem gondoskodott a szolgájáról. Nóri.
Hamis.
Igen. Féltette a szolgáját. Biborka.
Igaz.
Igen. Köszönöm. Jézusnak is parancsolt. Áron.
Hamis.
Így van. Kíváncsi volt Jézusra. Léna?
Igaz.
Igaz. Alázatos volt a kafarnaumi százados, elismerte, hogy Jézus hatalmasabb nála. Biborka?
Igaz.
Igaz. Nagyobbnak tartotta magát Jézusnál. Nóri?
Hamis.
Így van. Hit Jézus szavának erejében. Léna?
Igaz.
Nagyon jó. És most Jézusra vonatkozó állításokat fogok kérdezni. Jézus lenézte a pogányokat. Áron?
Hamis.
Így van. Szóba állt a pogányokkal is. Balázs?
Igaz.
Igaz. Készségesen segített a századosnak. Bíborka?
Igaz.
Igen. kérte a századost, hogy először térjen meg, Léna.
Hamis.
Így van. Hajlandó lett volna elmenni hozzá a lakásába.
Igaz.
Igaz, köszönöm, Nóri. Elcsodálkozott a százados hitén. Áron?
Igaz.
Így van. Megígérte, hogy egyszer majd meggyógyul a szolga. Léna?
Hamis.
Így van. Meggyógyította a szolgát. Áron?
Igaz.
Jó, így van. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon ügyesek voltatok. Témához kapcsolódó kérdéseket szeretnék még feltenni. Milyen szerepet töltött be a kafarnaumi százados a római hadseregben? Bíborka.
A százados 100 katonát irányító parancsnok volt.
Így van, köszönöm. Miért tartotta magát méltatlannak arra, hogy Jézus a házába lépjen? Léna?
Alázatból és abból a felismerésből, hogy Jézus szavának személyes jelenlét nélkül is van ereje.
Így van, tehát nem fontos elmenni, hanem hisz benne. Ugye szoktuk mondani, amikor beszélgetünk is, hogy elhiszette, hogy van Isten, vagy hiszel abba, hogy itt van Jézus köztünk, ahol 2-3 ember összegyűlik, és imádkozunk, akkor úgy szoktuk mondani, és én hiszem, és vallom, hogy közöttünk van akkor Jézus. Következő kérdésem. Hol található Kafarnaum, és miért volt fontos Jézus szolgálatában? Nóri.
A galileai tengerpartján fekvő város, amely Jézus szolgálatának egyik központja volt, számos csodatett és tanítás helyszíne.
Igen, így van. Mert beszéltünk róla, hogy Jézus idejében, mikor Jézus nyilvános tanítását elkezdte, akkor nem Názáretben hirdette először az evangéliumot, mert ott a saját városában nem úgy fogadták őt. És elment más városokba, Jerikóba, igaz? Emlékeztek?
Igen, ott volt a jerikóiak.
Így van, pontosan. Ott volt a jerikóiak, a Bartimeus, akiről tanultunk. Kafarnaumba, ez egy másik város. Akkor elment Jeruzsálembe, ugye? Több helyre. Ezekről a városokról is fogunk majd tanulni. Vagy például hol tette az első csodáját? Áronka.
Kánában, és egy esküvőn, ahol elfogyott a bor, és a vizet borrá változtatta.
Így van, nagyon ügyes vagy. És kinek a kérésére tette ezt első csodát? Léna.
Mária.
Így van, az édesanyja kérésére, Mária kérésére. Köszönöm szépen. Mikor hangzik el a Szent Misén a kafarnaumi százados híres mondata, Léna?
Az áldozás előtt.
Így van, a Szentmisében az áldozás előtt. Nagyon ügyes vagy, Léna. Interaktív játékra hívlak benneteket. Tanultunk arról, hogy Szent Pál mikor tért meg. Ki emlékszik arra, hogy milyen események után tért meg? Háronka.
Üldözte először a keresztényeket, akik hittek Jézusban, és egy nap, amikor Damaszkuszba akart menni, leesett a lováról, mert nagy fényeség volt, és Jézus megkérdezte tőle, hogy miért üldözöl.
Így van. És akkor ő pedig válaszolt rá, hogy te ki vagy, megkérdezte, és Jézus válaszolt, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És ezután mi történt Saullal? Balázs.
És ezután megvakult, 3 napig nem evett és nem ívott, a 3. napon megjött Ananiás, oda tette a kezét a fejére, és akkor imádkozott Ananiás, és akkor meggyógyult a szeme, és utána azt mondta Ananiásnak, hogy meg akar keresztelkedni.
Nagyon jó. És ezután üldözte még a keresztényeket?
Nem.
Így van.
És utána Jézus életéről kezdett beszélni.
Nagyon jó. És megtért, és pontosan Jézus tanítványa lett.
Ő lett a 13.
Ő lett, pontosan, és ő a nemzeteknek az...
apostola.
Így van, nemzetek apostola.
3 missziós utat tett meg, és legalább 13 levelet írt.
Nagyon jó, a pogányok részére, meg akiket már megtérített, azoknak írt levelet, és ezek maradtak fent a Szent Pál leveleiben. Így van.
Méltó, hogy házamba térjük. Egyetlen szót szólj, az nekem elég. Szólj
szolgád ma oly nagyon kér, adj szabadulást. Testem és lelkem téged vár. Tested és véred úgy kell a szabadulás. Tiéd a szívem, téged vár. Gyógyíts meg, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá.
És akkor most szépen áttérünk egy következő apostolra, akit Júdás helyett választottak. Mert Jézus mennybe menetele után történt, hogy a 11 apostol együtt volt. Léna, kérlek szépen, a Bibliából olvas fel a történetet.
Mátyás apostollá választása. Azokban a napokban felállt Péter a testvérek között, mindegy 120 ember álló sokaság volt együtt, és így szólt. Férfiak, testvérek, be kell teljesednie az írásnak, amelyet a Szentlélek megjövendőlt Dávid szája által Júdásról, azoknak a vezetőjéről, akik elfogták Jézust. Ő közénk tartozott, és részes volt ebben a szolgálatban. Lelket szerzett, azonban a gonoszság bérén ezután felakasztotta magát, Erről tudomást szerzett Jeruzsálem minden lakója, úgyhogy azt a lelket az ő nyelvükön makedámának, azaz vérmezőnek hívják.
Tehát hallottátok, hogy Júdás felakasztotta magát, és ugye meg volt írva a Zsoltárok könyvében, az Ószövetségben, és a 12 apostolnak meg kellett lenni a 12-es számnak, és ezért Júdás helyett mindenképp szerettek volna választani egy új apostolt.
Lakóhelyük váljék pusztasággá, s ne legyen, aki benne lakik, és előjárói tisztességet kapja meg más. Ennél fogva szükséges, hogy azok közül, a férfiak közül, akik együtt vannak velük minden időben, amikor az Úr Jézus közöttük járt, kezdve János keresztségétől, addig a napig, amelyen felvétett tőlük, ezek közül valaki velük együtt az ő feltámadásának tanúja legyen.
Olyan apostolt, olyan embert válasszanak, aki ismerte Jézus, vele volt addig is életében. Nem volt akkor még kiválasztott, de ugyanúgy ő is részt vett az apostolokkal, ment, és Jézussal is figyelte Jézust, vele volt, vele élt ebben a 3 évben.
Kijelöltek tehát 2, Józsefet, akit Barzabásnak, melléknevén Justusnak hívtak, és Mátyást, majd így imádkoztak. Urunk, aki mindenkinek a szívét ismered, mutasd meg a 2 közül egyiket, akit kiválasztottál, hogy átvegye ennek a szolgálatnak az apostoli hivatásának helyét, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott és eltávozott az őt illető helyre. Azután sorsot vetettek rájuk, és a sors Mátyásra esett, akit a 11 apostol közé soroltak.
Igen, köszönöm szépen. Tehát az apostolok cselekedeteiből hallottuk ezt a részletet, hogy hogyan választották ki sorshúzással a 2 ember közül. Ki volt az a 2 ember? Nóri?
Mátyás és Barzabás.
Így van. Köszönöm szépen. Nóri, kérlek szépen, mondd el nekünk, hogy mit jelent az a név, hogy Mátyás.
Isten ajándéka, az Úr ajándéka.
Életéről sok mindent tudunk, gyerekek. Nóri?
Életéről és működéséről nem beszél az Új Szövetség, csak a megválasztást írja le.
Így van. Melyik az ő ünnepnapja? Mikor ünnepeljük Mátyást?
A Világegyházban május 14-én, Magyarországon pedig február 24-én.
Így van.
Barmátyás neve nem szerepel az eredeti 12 apostol között, mégis Jézus nyilvános működésének kezdete óta a követői közé tartozott. Az apostolok cselekedetei szerint ő szemtanúja volt Jézus földi életének, csodáinak, kereszthalálának és feltámadásának. Ezért is választhatták őt Júdás helyére, hiszen a feltételek egyike az volt, hogy az új apostol ismerje Jézus egész működését.
Ugye tudjuk, hogy a 12 apostol ki volt? El tudjuk mondani egy valaki a rádióban? Léna.
Péter, András, Jakab, János, Fülöp, Bertalan, Tamás, Jakab, Máté, Tádé, Simon, Karióti Júdás.
Igen, pontosan. És Karióti Júdás helyére kellett Mátyást megválasztani. Köszönöm, Léna, ügyes vagy. Nóri, kérlek szépen, folytasd a történetet.
A kiválasztás folyamata. Jézus mennybe menetele után a tanítványok összegyűltek, és elhatározták, hogy pótolják Júdás árulása és halála miatt megüresedett helyet. Péter vezetésével 2 férfit állítottak jelöltként a 12. apostoli helyre, Barzabást és Mátyást. Ezután imádkoztak, és sorshúzással döntöttek, amelyek eredményeként Mátyás lett az apostol. Ez a kiválasztás azt mutatja, hogy az apostolok mennyire fontosnak tartották Jézus közvetlen tanításának továbbadását, és hogy a döntéseiket mindig ima és isteni vezetés alapján hozzák meg.
Áron, kérlek szépen, folytasd, mondd el a munkásságát.
Mátyás szolgálatáról kevés konkrét adat áll rendelkezésünkre, de a hagyomány szerint Palesztinában, majd Etiópiában és Kis-Ázsiában hirdette az evangéliumot. Egyes források szerint mártír halált halt. Ő a keresztény ácsok és mészárosok védőszentje. A művészetben idős emberként ábrázolja, akit alabárddal vagy karddal ölnek meg, vagy a 2000 szám egyikét tartja a kezében. Az egyház számára Mátyás példája azt tanítja, hogy Isten elhívása nem mindig látványos, vagy előre meghatározott, de aki hűséges Jézushoz, azt Isten a megfelelő időben a megfelelő helyre állítja. Ünnepe a magyar naptárban február 24.
Így van. Köszönöm szépen, Áronka. És Mátyás apostolnak a kiválasztásáról azt tanuljuk meg, hogy ő nem az elsőként lett kiválasztva, de mégis hűséges volt Jézushoz, és mi nekünk is van ilyen az életünkben, amikor nem biztos, hogy elsőre kapunk meg valamit, vagy elsőre érjük el azt a célt, amit nagyon meg szeretnénk szerezni, vagy el szeretnénk érni valamit, vagy a tanulmányainkban valamiben nagyon ki szeretnénk magasodni, de elsőre nem sikerül, lehet, hogy másodikra. Mint ahogy itt ez a Mátyás is, akit Isten a megfelelő időben, a megfelelő helyre állított. Mit tudunk, hogy mi van a hagyományban róla? Balázs.
Mátyás nevéhez tartozik egy régi népi hagyomány, jégtörő Mátyás. A néphit szerint Mátyás megtöri a jeget, vagy ha nem talál jeget, akkor csinál.
Mit jelent ez?
Ha február 24-én enyhe meleg idő van, akkor a tél még visszatérhet, és hideg napok jöhetnek. Ha hideg, fagyos az idő, akkor a tavasz hamarosan beköszönt, mert Mátyás eltöri a jeget. Vagyis véget vet a télnek.
A régi időkben mire figyeltek ezen a napon?
Ezt a hiedelmet a régi időkben főként a földművesek és állattartók figyelték, mert a tavasz érkezése fontos volt a mezőgazdasági munkák elkezdéséhez. A hideg idő jó termést jelent, a szeles pedig kevés tojást. Ha Mátyáskor esik, akkor a jég elveri majd a termést. A szőlő savanyú lesz.
A néphagyomány szerint Mátyás apostol kulcsokat is kapott az időjárás szabályozásához. Ezért tekintették őt a tavasz első hírnökének. Mire szoktunk még figyelni ilyenkor Mátyás nap körül? Léna?
Néhány vidéken azt is tartották, hogy ezen a napon a madarak elkezdik a jegyességet, vagyis a természet ébredezik.
Igen, és halljuk a madarak csicsergését, akkor már tudjuk, hogy nem sokára itt lesz a tavasz. Köszönöm szépen. Ki volt az első apostol, Áron?
Péter.
Így van. Ki volt az utolsó apostol?
Karióti Júdás.
Így van, köszönöm, Balázs. Kit választottak Karióti Júdás helyett, Léna?
Mátyást.
Nagyon jó. És ki volt a nemzetek apostola, Léna?
Pál.
Pál apostol. Mikor ünnepeljük Mátyás neve napját Magyarországon? Léna.
Február 24-én.
Így van. Köszönöm szépen. Tehát, ahogy láthattuk az apostolokról szóló történetekben, minden apostol Jézushoz tartozott, és Jézus kiválasztottja volt. Szeretnélek benneteket megkérni, hogy itt a rádiós műsorunk végén szépen mondjunk el egy imát, kedvenc imáim között van, Loyolai Szent Ignácnak az imája. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen.
Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, illess meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz most tisztára engem.
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem.
Szent Sebrelidre, rejt el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled.
A gonosz ellenségtől oltalmazz engem, halálom óráján hívj magadhoz engem.
Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön, örökké. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Acsúrit, a hitoktató beszélgetett tanítványaival, a műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
kétség, ha elragad, és a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hang. Még ha nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, valaki itt van még. Nem engedi el két kezem, tart és mondja létezem, s én visszakapom az életem. Remény fénye, vezes, vezes az úton, veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szükösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Minden lépésem a szükösvényen, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. És a reménységem szétszakad, vagy rettegek, lesz-e holnap még? A viharban, mikor elveszek, mint egy keveset látott kisgyerek, mégis megcsillan egy bizonytalan hangban. Még ha a nappalom is éjszaka, mint egy halk látszat harmónia, mégis érzem, két kezem, tart is mondja létezem, s én visszakapom az életem. Remény fényem, vezes, vezes az úton, míg veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szökösvényem, az Úrhoz visz haza, ki vár engem. Remény fénye, vezes, vezes az úton, veled járhatok, nem félek én. Minden lépésem a szükösvényem, az Úrhoz visz haza, ki vár engem.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!